Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók földjén című műsorban. Venamon beszélgető rovatunkban járunk, és egy nagyon izgalmas témára térünk vissza. Bizonyára emlékeznek rá, hogy a tavalyi év folyamán volt már egy vendégünk, Nagyalida, aki most is a vendégünk, hajszövet specialista, és arról beszélt, hogy ő hajszövet vizsgálatokat folytat, ma élő modern embereknek a hajszövetét vizsgálja, és úgy gondolja, hogy ez a vizsgálati módszer alkalmazható lenne a fáraók korában, vagy akár később élt emberek esetében is, és ha ez valóban használható lenne, érdemes lenne kipróbálni, mert nagyon sok izgalmas, érdekes dolgot föl lehetne ennek a segítségével deríteni, a korabeli életre vonatkozólag, az embereknek az egészségi állapotával kapcsolatban, és még nagyon sok más lehetőségre is rá lehetne tekinteni ezen keresztül. Úgyhogy most eltelt majdnem egy év, mire jutottál ezzel a lehetőséggel kapcsolatban? Vizsgálhatók? Megoldható? Ez a haj, ami mondjuk 2-3 ezer éve a múmiákon ott van, ez ugyanolyan jól, vagy máshogy, vagy egyáltalán használható ebből a szempontból?
Hát elég sok kérdést tettél fel most így elsőre. Szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatókat, és hát nagyon köszönöm újra a meghívást. Talán tavaly volt, amit ugye lassan egy éve, de azóta nagyon sok minden történt, például az, hogy tovább folytattam azt a vizsgálati módszert, amit említettél, hajszövet vizsgálat, ugye ez nem egy hajszálnak a vizsgálatáról szól, és kiteljesítettem ezt a vizsgálatot egy nagyon érdekes világra, az pedig az egyiptomi emberek életére. A feltevésem az volt, hogyha a jelenleg élő embereknek a hajszövetéből olyan eredményeket találok, amelyek meglepő sokszor az orvosok számára is, akkor hogyan lehetne azután nézni, hogy valóban az ókori Egyiptom emberek életében az egészség hogyan is volt? Egészségesek voltak az ókori emberek, vagy esetleg betegségekben szenvedtek?
Ez több szempontból nagyon izgalmas, mert ugye tudjuk, hogy a fáraók korában az átlag életkort 30-36 év között szokták meghatározni, váltakozva, amiben persze benne van az, hogy nagyon nagy volt a gyermekhalandóság. Gyakorlatilag minden második gyermek meghalt gyerekkorban, ez azt jelenti, hogy vagy születése után mindjárt, vagy az elkövetkező néhány évben, ugye a második, harmadik év, amikor a szopásról átálltak a normál táplálkozásra, az egy ilyen választóvonal volt, a fogzás egy másik választóvonal, hogy egy kicsit visszafelé menjek, és hát a későbbiek során is, hogyha valamilyen járvány volt, akkor nagyon sokan meghaltak, sokan pedig ismeretlen okból, tehát nem lehet tudni, hogy miért halt meg, de hát meghalt. Másrésztről viszont olyanról is tudunk, hogy nagyon sokáig élt valaki. Második Pepi fáraót szoktuk ilyenkor mindig példaként említeni, aki 100 évnél is tovább élt, 94 évig uralkodott. Tehát itt nem arról van szó, hogy valamit elszámoltak, hanem lehet, hogy elszámolták, és mondjuk nem 6-8 éves korában került a trónra, hanem mondjuk 4, de akkor is a 100 körüli időpont az biztos, hogy stimmel. Tehát konkrét tényként kezelhetjük, hogy volt ókori egyiptomi személy, aki nagyon sokáig élt. Tehát a nagyon nagyok a különbségek az életkorban, amit betöltöttek az emberek, de mégis a temetőknek a leleteiből egy átlag életkort lehet vonni, és ez bizony nagyon alacsony. Meg kell jegyezzem, még a 19. században is, Európában is hasonló életkorral számoltak. Tehát ez nem egy kirívó, nem azt jelenti, hogy Egyiptom nagyon rossz egészségi állapotban volt, hanem ez azt jelenti, hogy egy korszaknak megfelelő lehetőségek ezt teremtették meg, ennyi ideig tudtak átlagosan élni az emberek. Másrésztről, és akkor itt az írott szövegekre is egy picit térjünk rá, olyan szerencsénk van, hogy az ókori Egyiptomból számos szöveg is fönnmaradt, különböző orvosi papíruszok, a leghosszabb, legteljesebb az Ebers papírusz, de fönnmaradt mondjuk a traumatológiai papírusznak nevezett sebészeti papírusz, a Smith papírusz, ami tényleges operációkat is leír, fönnmaradt a Hearst papírusz, hogy a legkorábbit említsem, Kahuni papírusz is fönnmaradt, nőgyógyászati papírusz, de mondjuk későit említsek, a krokodilopoliszi démotikus orvosi könyv, ez már ugye a római korban van, ugyanazokat a hagyományokat követte, amit mondjuk a berlini papírusz, amit az előbb nem soroltam föl, tehát amit a fáraókori egyiptomi papíruszokból kinyerhetünk. Nagyon sok minden azonos benne, persze változásokat is látunk, mivel nagyon hézagos az anyagunk, nem tudjuk, hogy ezek a változások a helytől függnek, a kortól függnek, orvosi iskoláktól függnek, hiszen tudjuk, hogy egyszerre több orvosi iskola is volt, erre tökéletes példa a berlini papírusz, ahol kétféle anatómiai rendszer egymás mellett, egymás után van. Tehát egy kívülálló számára ez nem vált el. Viszont aki használta, annak biztos, hogy ellentmondásos volt a kettő. Tehát vagy az egyiket, vagy a másikat kellett alapul vegye, mert csak úgy működött a rendszer. Ugyanakkor ez azt is mutatja, hogy összeírták, összegyűjtötték a különböző helyekről, tehát ami megmaradt, és az Ebers papíruszt azért emelem ki, mert az a legteljesebb. Az egy olyan papírusz volt, ami az ókori egyiptomi orvosi rendszerben minden szakterületet magában foglalt. Minden olyan szakterületet, amelynek a létezéséről tudunk. Biztos, hogy lehetett olyan, aminek a létezéséről sem tudunk. Római forrásból lehet azt tudni, hogy például az elektromos harcsa malopterusszal is gyógyítottak elektromos áramütéssel. Erről az ókori egyiptomiak semmit nem írnak. Két lehetőség van. Már a római korban jöttek rá, vagy korábban ez nem az orvos feladata volt, hogy ezzel gyógyítson, ahogy a kéz és a lábápolásról sem írnak, holott már az óbirodalomban van olyan sír, ahol lehet látni, hogy ott valamit csinálnak a lábbal, masszírozzák, igazgatják ott a bőrfelületet, bekenik valamivel, nem tudjuk.
De erre leletek vannak, erre egy pillanatra csak, hogy megállítsalak, mert a elmúlt 4 hónapban, mivel Egyiptomban töltöttem az időmet, a könyvtárakba töltöttem a napjaimat, és eközben nagyon sok olyan nagyon régi iratot vagy képet találtam, amelyek teljesen meghökkentettek. Például ez most ezzel kapcsolatos. Látható a képeken, hogy nagyon szépen ápolt körmei voltak a királynőnek, vagy a fáraónak, és ezt jegyzi ki is a leíratokban, hogy nagyon nagy gondot fordított ez a személy arra, hogy a körmei és a bőre milyen állapotban legyen.
Hát külön foglalkozás volt a manikűrös és pedikűrös, tehát ez egyértelmű, második Ramszesznek a lábán is hennával festve volt a körme, de a szobrokon is lehet látni, hogy más színű, tehát megfestették, és nyilvánvalóan nem csak festették, csak hogy konkrétan mit, milyen célból, hogyan csináltak, nem írták le. Tehát az, hogy nem szerepel valami egy orvosi papíruszon, az nem azt jelenti, hogy az nem volt, az azt jelenti, hogy a nekünk fennmaradt emlékanyagban nincs róla szó, hogy nagy valószínűséggel, hangsúlyozom a valószínűséget, nem orvosi feladat volt. Ami nem orvosi feladat, az még egészségügyi feladat lehet.
Így van. Akkor visszatérnék itt a alapvető kérdéseidre, ami miatt végül is meghívtál ide, ami egy nagyon izgalmas terület. Az, amit elmondtál, az oly módon kapcsolódik, hogy az Ebers papíruszt említetted. Ez a papírusz tulajdonképpen annyi mindent segített nekem ez alatt a 4 hónap alatt, amire rá tudom most építeni mindazt, az előadások anyagát, vagy például ezt a beszélgetést is, hiszen az Ebers papíruszban olyan esettanulmányok vannak leírva, amelyek pontosan meghatározzák például a betegségek megelőzését. Vagy leírja, hogy egyfajta betegségnek milyen tünetegyüttesei lehetnek, majd egy terápiát dolgoz rá ki, még napokra lebontva is, pontos procedúrát és protokollt ír elő, hogy hogyan, milyen módon lehet azt a gyógynövényt bevinni folyadékformájában, krémként vagy szárazanyagként, milyen módon kell elkészíteni ezeket a nagyon fontos gyógyító alapanyagokat, hogy egységes egészt okozzanak, és lényegét tekintve arra a dologra hasson csak. Mert hogy erre rendkívül módon figyeltek, amit idáig én olvastam ezekben a könyvekben, hogy megtalálták már akkor, én úgy gondolom, hogy akkor azoknak a szerveknek a megfelelő gyógyítási eszközeit, amit szerintem most is használunk. És erre egy olyan példa, amit én most elhoztam magammal, hiszen lehetőségem volt arra, hogy egy több mint 2000 éves múmiának a hajszövetének vizsgálatával bízzanak meg. Ami egy óriási feladat, hiszen Magyarországon még nem történt ilyen, hogy egy múmiát úgy vizsgáltak volna, például egy ilyen hajszövetvizsgálattal, amely az ásványi anyagok, nyomelemek és nehéz fémekre fókuszál, és ezeknek korrelációját, tehát összefüggéseit azzal, hogy milyen egészségi háttere lehetett annak a személynek, visszaigazolja.
Valóban visszaigazolta? Valóban lehet vizsgálni? Nem halt el? Az ásványanyagok ugyanúgy megmaradnak benne?
A kérdés, amit föltettél, igen, gyakran elhangzik, hogy látható egyáltalán több ezer évvel ezelőtti hajszövetből valóban az, amit én szeretnék megtudni. A meglepő az, hogy mivel én is föltettem ezt a kérdést, elküldtem a hajat, a hajszövetet egy olyan tudományos intézetbe, akik nem tudták, hogy mely fiolában van a múmia hajszövete.
Tudták egyáltalán, hogy múmia hajszövet van?
Igen, ott? Azt tudták, mert azt mondtam, de három hajszövet volt. Az egyik egy olyan személynek, aki épp akkor még nem mosott hajat, és ez egy férfi személy volt, aki felajánlott a hajszövetét erre a nagyszerű vizsgálatra és összehasonlításra. A másik személy az én voltam, épp akkor mostam frissen hajat, és nő vagyok. És a harmadik ugye a múmiának a hajszövete, de nem véletlenül hagytam utoljára a múmia hajszövetét, hiszen a múmia hajszövete rendkívül sok szennyeződést tartalmazott. Például, ha csak azt nézzük, hogy a személy mumifikálva volt, és a folyamat végén egy úgymond magyar nyelven szurokkal vonták be a koponya részt is, és így a hajat is. Ezért ezen a hajszöveten nyomokban található ez a bitumin. És azzal, hogy ez rajta volt, és látható volt még, hogy a haj nem egy egységes sötét barna, hanem némely helyen vöröses árnyalatú volt, felmerült bennem a kérdés, hogy esetleg volt-e a mumifikálási folyamat során például egy hajfestés.
Hajfestés.
Például hennával.
Nem tudunk róla, hogy kifejezetten ezért festették volna, de például második Ramszesznek tudjuk, hogy hennázott volt a haja, és akkor ezzel kapcsolatban például fölmerült a mumia restaurálásakor, hogy ez a henna, ez a túlvilági élet miatt került rá, vagy pedig a normál hétköznapi élet számára, és egyszerűen rajta maradt.
És hogy a kérdésedhez visszatérjek és elmondjam, a vizsgálati eredmény az volt, hogy a hajszövet ugyanolyan megtartott struktúrájú, mint a jelenlegi másik két élő személynek a haja, férfi vagy női hajszáról beszélek, és mivel ezt először bizonyítottam, hiszen először azt kellett saját magam számára bizonyítani, hogy valóban ez a hajszál tartalmazza-e ezekben a megrögzült fehérjékben a nyomelemeket, a ásványokat, ezeket a nehéz fémek maradványait, vagy sem. Mivel ez bizonyítást nyert, így tudtam csak menni a következő vizsgálati módszerre.
Akkor most tartsunk egy kis szünetet, és a következő vizsgálati módszerrel folytatjuk a zene után a beszélgetést.
Sutta halle la jamela azita de tevalle rilalla tenella ya nasika de tevalle rilalla tenella ya amar damu ya lela 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 oh jamila 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 lela jamila samura samura la sotana lela jamila ya masika de tevalle rilalla tenella Asika dette valle velanna verella ya amar damme alena lela lela Sika de te valle, bella la terrena. Ya masika de te valle, bella la terrena. Ya amar dammi alena, lela, lela. يا مشتانا نحن لكم يا مسألنا جير عنكم ليلة ليلة فرح الليلة ليلة ما فيه نوم الليلة
Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok Földjén című műsorunkat. Venemon beszélgető rovatunkban Nagyar Ida hajspecialistával beszélgetek, és odáig jutottunk el, hogy az ókori egyiptomiak haja vizsgálható, sőt, ezekben a vizsgálatokban nagyon izgalmas, érdekes eredmények érhetők el, érhetők tetten, és erről fogunk most egy kicsit beszélni, mielőtt Idát szóhoz engedem. Az egyiptomiak táplálkozásáról 2-3 mondatot szólnék. Tehát az egyiptomiak, tudjuk, hogy nagyon különbözött az előkelő és az átlag embereknek, a népnek a táplálkozása. Az előkelőek asztalára ugye került sok hús, marha elsősorban. A disznót ők nem ették, mert az tiltott volt, a papoknál ezt biztosan tudjuk. A többi előkelőségnél éppen Teller Amarnával kapcsolatban merült föl, hogy ahol disznó ólakat építenek, ott azért fogyasztják is a disznót. De azt tudjuk, hogy a juh, a kecske és a szárnyasok, és ezek között nem a tyúkra kell gondolni, hanem például a fűrire, különböző madarakra, amiket hálóval lehetett fogni, amiket bumeránggal el lehetett ejteni, tehát mindenféle Egyiptomban élő ehető madár, például a galamb is köztük van, azt fogyasztották, töltött galambot találtak II. Dinasztiabeli sírban. Persze a töltelék nem rizs volt, mint manapság, hanem egy kis árpa, a csiráztatott árpa, ami egyébként a mai Egyiptomban is a népi ételek között megtalálható. Tehát nagyon sok mindent tettek, nagyon sok gabonafélét ettek. És még van a hal, amit fogyasztottak az egyiptomiak, és mindebből nagyon bőségesen jutott az előkelőek asztalára. A szegényeknél más a helyzet, minél szegényebb volt valaki, annál szegényesebbnek tartják azt a lehetőséget, amiből ő az ételét előállíthatta. Elsősorban zöldségekről van itt szó, illetőleg azt tudjuk, hogy az egyiptomi koldustól sem volt szabad megtagadni két dolgot, a kenyeret és a vizet. Tehát ezt mindenkinek meg kellett adni, magyarul ez volt az alaptáplálkozás. Ennek kapcsán persze nagyon sokféleképpen értelmezik ezeket a tényeket. Mit mutatnak a múmiák?
No hát, akit én vizsgáltam, ő egy nagyon fiatal, 25 év körüli hölgy, ezt tudjuk. Az eredmény arra mutat rá, hogy nagyon sok nehéz fém volt a szervezetébe. Ilyen például az alumínium, az arzén, az ólom, a belirium, és ezeknek a mennyisége annyira kiütő vagy meghökkentő, hogy érdemes lenne majd utána nézni egy következő alkalommal, hogy milyen lehetőségek voltak annak idején az ókori Egyiptom életében, a víz, ahonnan fakadt a Nílus vize, ahogyan az áradások jöttek-mentek, ahogyan szennyeződhettek ezek az emberek a táplálékból, a vízből, vagy a földből. Mivel nem voltak akkor két ütemű kis trabantok, biztos vagyok benne, hogy akkor talán nem az szennyezte a levegőt, a vizet, vagy a földet, vagy a táplálékunkat. Akkor, amikor azt mondom, hogy a mi táplálékunkat, hát már most mint emberről beszélek, mert hogy sokan azt mondják, hogy annak idején a föld sokkal tisztább volt, mint most.
Hát én azért... műtrágyát biztos nem használtak.
De én erre nem vennék mérget. Mert azzal, hogy egyre inkább a gazdaság változásával és technológiai változások létrehozták, hogy a földet mozgatják, annak megmozgatás, annak tisztítása, annak bevetése, a különböző növények termesztése létrehozza, hogy megváltozik a föld szerkezete egy idő után, és bárhogy is nézzük több ezer évvel ezelőtt, hogyha nem volt olyan fajta gazdálkodás, mint manapság, akkor tudhatjuk azt, hogy most a földek ki vannak zsigerelve. Ugye mindenki ezt mondja, a jelenlegi paradicsomban, paprikában, uborkában, és így tovább nincsen olyan mennyiségű ásványi anyag, mint akkor annak idején lehetett.
Ezek az anyagok a növényekben lehettek?
Igen. Ez az, amire én egyre inkább próbálok orientálódni most a tanulmányaimban, hogyha visszamegyek korban és időben, csak több ezer évre, nem megyek jóval korábbra, de akkor, amikor az emberek elkezdték a környezetüket alakítani, eközben folyamatosan kapcsolatban voltak vele, tehát olyan dolgokkal is szennyeződhettek, ami akkor számukra a szennyeződés létrehozhatta például a korai halált.
Nem lehet itt szó civilizációs betegségről, tehát arra gondolok, hogy nem a táplálék, hanem az életmódból következett ez? Tehát olyan eszközöket használtak, amiből konkrétan az ólomra gondolok például, ugye tudjuk, hogy használtak ólomból készült dolgokat, ólom bányába elküldtek embereket, és hát azok bele is haltak az ólombányászatba. Tehát nem lehet ilyen formában?
Lehetséges, hogy az ilyen fajta munka egyfajta veszélyességi pótlék nélkül történt meg annak idején.
Ez
nem
biztos.
Mert nem volt senki, aki annak idején pótlékot fizetett volna érte. Azonban amikor azt mondom, hogy alumínium nagyon magas volt ennek a múmiának a hajában, akkor felmerül a kérdésben nem, hogy több mint 2000 évvel ezelőtt. Pontosan mi is az, ami tartalmazhatott alumíniumot? Mert most tudjuk, hogy jelenleg az egyiptomi emberek nagy része, és általában ez a lakosság nagyobb hányada alumínium edényekből készíti a mindennapi eledelét. Az éttermektől kezdve a legszegényebb emberekig. Tehát valóban az alumínium az egy lehetséges szennyeződés. És akkor itt az Alzheimer-kort említem most, mert a tudomány mai állása szerint az Alzheimer-kor egyik okozója lehet például az alumínium szennyezettség. Akkor kérdem én, amikor az Éber papíruszt említetted, és ott a leépülésről szól, a mentális leépülésről szól az egyik része a papíruszban, akkor már annak idején ismerhették az Alzheimer-kort?
Tahotep Intelmeit említem, ez az óbirodalom korából származik, ahol leírja, hogy ő milyen öreg volt, és milyen idős már, és hogy milyen nehezen tud mozogni és beszélni, és minden a nehezére esik, mindene fáj. Ez az elöregedés, a végelgyengülésként szokták értelmezni. Lehet, hogy nem arról van szó?
Lehetséges, hogy ezek a nehéz fémek, mert ugye akkor szerintem jóval több volt a természetben, mint nehéz fém, mint most, amivel talán most reformálok, vagy lehet, hogy kicsit buzdítok, vagy lehet, hogy valaki hirtelen fölkapja a fejét, hogy milyen butaságokat beszélek. De a feltevésem tényleg az, hogy annak idején az emberek talán jóval szennyezettebbek voltak a termékekből, a terményekből, az állati fehérjékből, mert ezek a környezetben meglévő anyagok, amelyekkel táplálkoztak, ezek jóval magasabb mennyiségben tartalmazhattak ásványokat, nyomelemeket, nehézfémeket, és így természetesen vitaminokat is. És a túladagolás veszélye az ugyanannyira káros, mintha esetleg azt mondom, hogy a modern kor, és itt a civilizációs betegségeket említetted, de én ezt inkább úgy mondanám, hogy a modern kornak a problémája, hogy a megmért anyagokban jóval kevesebb az ásványi anyagtartalom, a száraz anyagtartalom marad, de valóban amiért enném azt a táplálékot, azt már nem tudom elérni, amit esetleg elérhettem volna ezelőtt 300 vagy 500 évvel ezelőtt. Ez igaz. De hogy e kettő között hol van az az átmeneti pont, amikor azt mondom, hogy akkor valóban egészségesek voltak az emberek, hiszen ha csak a középkort nézem, akkor mikor is volt ott tapasztalható, hogy nagyon egészségesebbek voltak az emberek, mint mi most, vagy az ókorban? Nem nagyon látható a különbség szerintem.
A 20. század második fele az, amikor az orvostudomány annyira fejlődött, azóta ugrik meg tulajdonképpen az emberi életkor. Tehát azóta van az a rohamos növekedése az átlag életkornak.
De a járványok? A járványok, amelyek jóval kevesebb mennyiségben, ugye számban, szemszám
ott
szerint
vannak. Ott vannak az oltások, igen.
Így van. Változott az, hogy milyen tisztálkodási, higiénés szempontokat tartanak be. Ezek szerintem alapvető két elem, amitől egyrészt az életkor megváltozott. És a harmadik, ami szintén egy nagyon fontos, az pedig a genetika. Sok esetben az emberek nem gondolnak arra, hogy genetikailag meghatározott ennek a fajnak, hogy emberi faj, hogy meddig képes élni.
Régebben ugye 100-110 évet mondtak, ma már 120-130-at olvastam.
Az életkor maga kitolódik, vannak eszközeink, amellyel ugye az életkor maga kitolható, és remélem, hogy egészségesen is kitolható. Ez nem arról szól, hogy a utolsó 60 évemet tolókocsiban, vagy hogyan is hozzam tudomására mások számára, hogy én még élek, de szükségem van egy társra, aki ápol engem. Tehát, hogy a szempont az, hogy valóban úgy tudom-e megélni azt a hosszú életkort, hogy egészségben, boldogságban, mert amiről nem beszéltem, hogy annak idején lehetett szennyezett a föld, a víz, a levegő nem, mert hogy én úgy gondolom, hogy akkor nem volt olyan mértékű járműk, füst.
Ugye trágyával tüzeltek, volt olyan gyógymód is, amikor a füst fölé kellett eleve hajolni, volt, amikor füstöt kellett fogyasztani. Az biztos, hogy ennek a mértéke a maihoz képest nagyon alacsony lehetett.
Azonban, hogyha ez a pár kitétel, azt mondom, hogy akkor annak idején az emberek egészségesebbek voltak, mint most, akkor fölmerül a kérdésem még mindig, hogy mi van azzal, hogy hogyan gondolkodunk. Mert annak idején ilyen kifejezést használtak, hogy mágia, bűvös szavak, mondogatása akkor, amikor azt a gyógyírt elkészítem a problémákra, és hogy valóban változott-e az emberi természet több ezer év óta, vagy ugyanolyanok vagyunk, már például tudjuk, hogy a betegségek és a táplálkozás az csak egyetlen egy mutatója annak, hogy hogyan gondolkodom, mit érzek. Egy nap folyamán hogyan élem meg azt a napomat? Boldogságban, vagy dűben és stresszben? Mert hogy ezek fogják generálni, hogy mi az, amit a test befogad, mely ásványi anyagot, vagy nyomelemet, vagy nehézfémet gyűjt magába, és melyeket utasítja el. Hiszen az emberi természet és mint faj, mint emberi faj, az nem változott.
Akkor most visszatérve az egyiptomiakra, meg a kairói kutatásaidra, sok mindent megnéztél, sok irodalmat átnéztél Kairóban, azt mondtad, illetőleg van egy konkrét, több mint 2000 éves vizsgálati anyag a kezedben. Hogyan látod, mennyire voltak egészségesek, vagy mennyire táplálkoztak egészségesen az egyiptomiak a vizsgálatoknak a tükrében?
Láthatóan, hogy vegyes táplálkozáson voltak ezek az emberek, tehát fogyasztottak ugyanúgy húst, mint zöldséget, gyümölcsöt és gabonákat. Ezeket változatosan próbálták egész nap folyamán bevinni, bejuttatni. Azonban ebben az esetben, amit én vizsgáltam, és akkor most itt erről beszélek speciálisan, látható, hogy a személy nem fogyasztott elegendő fehérjét.
Ez mit jelent konkrétan? Meg lehet állapítani általában húsokat, vagy növényi fehérjét, állati fehérjét?
Igen, meg lehet állapítani. Egyrészt abból lehet látni, hogyha az az állati fehérje nincs bevíve megfelelő mennyiségben, mint a személy életkora és a szükségleteinek arányában, akkor látható, hogy nehéz fémek szaporodnak el a testben. Ezek annyira szabadon kezdenek el önálló életet a testben, lerakódásokat hoznak létre, olyan kötéseket, amelyek kötődnek más ásványokhoz, például az arzén, a vashoz. És ezzel hozza létre például a vérszegénységet. De sok esetben, ugye, mivel a modern korban nem nagyon vizsgálják ám azt, hogy egy személy attól vérszegénye, hogy nehézfém feltehetően van a szervezetben, vagy attól, hogy születendően valamilyen vérképzőrendszeri problémában szenved, vagy pedig csak a táplálkozása hiányos, és ezért nem tud a vas beépülni.
Akkor lenne egy kérdésem. Az első átmeneti korban szolgaszobor csoportokat készítettek, nagyon sokat, és nagyon sok mindent elárulnak ezek a szolgaszobor csoportok, bármennyire is egyszerűen vannak faragva, persze vannak köztük nagyon szép míves darabok is, de azért a többségre nem az a jellemző. Viszont van olyan, ahol a marháknak a levágását ábrázolták, és nagyon érdekes, hogy a marhá levágásakor a vért külön gyűjtötték. Egy másik ezzel kapcsolatos dolog, szintén a marháknál tartunk, az áldozatokat, amikor levágták az áldozati marhát, megvizsgálta egy pap, hogy jó-e a vére. Ezt tudjuk az Óbirodalom idejéből, több helyen is szerepel ennek a jelzése képi formában, illetőleg tudjuk, hogy megvizsgálták az állatokat a római korban, meg a Ptolemaiosz korban is, és bullát kaptak, hogyha le lehetett őket vágni, hogy tiszták voltak, az istenek számára feláldozhatóak. Ezzel gyakorlatilag egy állat egészségügyi szolgálat működött, annak érdekében az istenek tisztát kapjanak, amit az istenek kaptak, az jutott aztán a papoknak, mint részesedés, fizetés helyett magyarul, ami mivel nem pénzben gondolkodtak, hanem cserekereskedelem volt, ennek következtében a papok ezt tovább értékesítették. Tehát magyarul ezt ették, akiknek elég vagyonuk volt, hogy hozzájussanak. Ez a vér segíthet a vérszegénységen?
Hát maga, hogyha valaki olyan tartalmú ételeket fogyaszt, amiben több vas van, akkor természetesen igen. Ezért szoktak ajánlani a vérszegénységben szenvedőknek például marhahúst, vagy belsőségeket, például vért, a májnak a fogyasztását, és ha növényeket mondom, akkor például cékla, sóska, például a fokhagymában is van. Tehát, hogy vannak olyan növények is, állati fehérjék, amelyek valóban ezt lehet, hogy pótolták. Tehát lehet, hogyha valaki ezt szerette volna fogyasztani, mert úgy gondolta, hogy attól egészségesebb lesz, és van rá lehetősége, akkor ez egy nagyon jó eszköz lehetett abban, hogy az ő problémáját úgymond természetes módon kezelje.
Akkor most egy másik, visszatérve a hajra és a mágiára, hogy a hajfestésnek az egyik módja, hogy különböző állatoknak a vérét összekeverték, és ezt megfelelő egyéb anyagokkal kiegészítve kenték föl a fejre, a hajra, hogy szép, sötét színe legyen a hajnak. Ez mágia volt, vagy lehet ebben valami?
Hát nézd, hogyha azt veszem, amit most elmondtál, hogy az a marha például egy teszten átjutva azt mondják rá, hogy ez egy tiszta állat, és abban a vérben vannak olyan alakos elemek, mint például a vas, vagy egyéb más anyagok, amelyek foltot hagynak, vagy rátapadnak a felületre, miért ne? Bekenték vele. A haj egy csőszerkezet. Hát jelenleg is használunk pakolásokat, ugye? Lehet, hogy nem vért teszünk rá, hanem például mézet, vagy tejet, vagy tojássárgáját, ugye? Ott is megjelenik, hogy vannak ilyen állati vagy növényi fehérjék, vagy anyagok, amelyeket rá tudunk kenni, és az hatást gyakorol a haj külső felületére, a száradását, a zsírosodását, a korpásodását megakadályozhatja. Hogyne? Szerintem már akkor nagyon sok mindent tudtak az emberi testről, és a fiziológiájáról, hogy hogyan működött élettanilag, hiszen azt is tudjuk, biztosan erre is tudsz valami konkrét példát, hogy ismerték belülről nagyon jól, hogy mely szerv a test központja. És ők a szívet határozták meg, hogy onnan indul el a vérkeringés, ismerték a vérkeringésnek a köreit, átláthatóvá tették, én egy ábrázoláson láttam ezt, hogy hogyan, milyen módon a vérkeringés működik, sőt, még ha jól tudom, a nyirokrendszert is ábrázolták.
Na, ez az, amire utaltam, a két anatómiai iskola, hogy két különböző rendszert képzeltek el. Ugye Harveyre szoktuk visszavezetni a vérkeringés kifejezést, tehát ezt egy újkori fogalomként kezeljük. Az egyiptomiakra nem szoktuk használni, mert több kör az, amit feltételeztek az egyiptomiak, Harvey meg az egészet egyetlen egy nagy körnek, tehát ez egy óriási különbség. De egyébként az egyiptomiak is ezt így képzelték, olyan több nyolcast képzeljünk el, aminek mindegyiknek a középpontja a szív, tehát mindegyik kör oda megy. Hát aztán az attól függően, hogy melyik iskoláról van szó, vannak további eltérések. Ami nagyon érdekes és szokatlan, és amit nem írnak le az egyiptomiak, hogy ez a rendszer, keringési rendszer a számukra azt jelentette, hogy nem a vér keringett itt, a levegő. Ha vér van, az már baj. Mert ugye, ha megvágták magukat, akkor látszott a vér. Egyébként nem látszik a vér. Tehát, ha vér van, az a betegségnek a jele. Ott levegő van. Az a normális, az egészséges. Vagy nedvek, különböző testnedvek. A könny, a takony, a nyál, mindenféle nedv, mind a metuban volt, tehát ezt mindet egynek tekintették, és mindegyiknél körforgást képzeltek el. Na, és akkor visszaadom a szót, mert most már nagyon telik az időnk, úgyhogy...
Megemlíteném akkor jó, hogy ezek a nehézfémek, mivel nagyon magas mennyiségben voltak ennek a mumjának a hajszövetében, ez rámutat arra, hogy az illető személy kevés fehérjét fogyasztott, főképp most állati fehérjét mondok. Miért fontos ez? Most már tudjuk, hogy ha fehérjét fogyasztunk, akkor azok a nehézfémek, amelyek attól lesznek nehézfémek, hogy túlzott mennyiségben fordulnak elő a testbe. Hiszen ezeknek a mennyisége, ha nagyon minimális mennyiségben van a testben, akkor elősegítik, hogy jól működjünk és harmóniában legyünk magunkkal, és minden szerv a megfelelő módon a hormonháztartás segítségével egy kielégítő állapotot hozza létre. De amikor túlteng, akkor hozza létre a problémát. Most ennél a személynél jól látható, hogy igenis létrehozta a problémát, mert olyan magas a kálcium és a magnézium szintje, amivel mindenképpen valami kóros folyamatra tudok utalni. Például, hogyha a megengedett érték 97 maximum, ami egy általánosan elfogadott és most már vizsgált, tudományosan bizonyított tény, hogy egy 97 egységnyi kálcium kell ahhoz, hogy a csontba beépülve az egy fix, stabil testalkatot hozzon létre. Ennek a személynek 1691.
Lényegesen több.
Ugye megdöbbentő. Ami leírja, hogy biztos, hogy csont, valamilyen csont problémában szenvedett, és ugyan most még nem beszéltünk a rákról, de amikor valaki nekem azt mondta, mielőtt kiutaztam, hogy hát a rák ellen milyen módon lehet védekezni, nem szabad fogyasztani semmilyen színező anyagot, semmilyen szintetikus dolgot, mert a rák az azért alakul ki, mert az emberek ilyesmit fogyasztanak. Na most hát a rák, hogy lehet ilyet mondani, hogy attól jön létre a rák, hogy valaki húst fogyaszt, vagy szintetikus anyagokat? Mert hogy ez nem korrelál azzal a múlttal, ami több ezer évvel ezelőtt történt. Akkor nem volt szintetikus anyag, ugye ezzel egyetértünk.
És a Kahuni papiruszban van egy leírás, amelyikről nem bizonyított, de felmerült, tehát vannak olyan szakemberek, akik rákot gyanítják mögötte, szagok alapján.
Például ilyen volt a vastagbéldaganat, ezt én megtaláltam a könyvtárban most, hogy kint voltam, hiszen azt mondtam, ez lehetetlen. Én magam, aki 18 évig voltam vegetáriánus, aki kipróbáltam az összes táplálkozási formát, aki úgy gyógyítottam meg saját magamat, hogy utána mentem és tanultam, és valóban a dolgok mélyére ástam, mi is lehet az oka a betegségeknek? Egyáltalán miért alakul ki? Akkor rájöttem arra, hogy mindaz az anyag, amit én eddig olvastam, vagy hallottam másoktól, azok nem úgymond bizonyított tények, hanem valaki elkezdte ezt mondogatni, úgy gondolta, hogy megtalált egy anyagot, amit ezelőtt ő nem ismert, és ez hozta létre számára azt a bizonyító erejű információt, hogy de bizony, ettől alakul ki a rák. Ez egy téveszme. Hanem akkor, amikor nem volt még ilyen anyag, akkor is volt vastagbéldaganat, csontrák, és hogy a Hatshepszut nevét említse.
Hatshepszut.
Igen, köszönöm. Az ő esetében, amikor visszajöttem épp a repülőgépen, volt egy Hórusz újság a...
Az Egypternek.
Igen, igen, pontosan. Így van. És amikor elolvastam, az első cikk pont arról szólt, hogy Kleopátra is jelen volt, azt hiszem is Nefertiti. Egy francia cég megkapta az engedélyt arra, hogy a feltárt területen talált nagyon kis edénykékben maradt anyagokat elemezzék. És az egyik ilyenbe megtalálták azokat az alapanyagokat, amelyeket Hatshepszut az arcára kente éveken át. Ez tartalmazott almaolajat, szerecsendióolajat, pálmaolajat és kőszenet. Ezeket összekeverte, porította, és pakolásként helyezte az arcára. És fogalma sem volt arról, hogy maga csak a szerecsendió kivonat az karcinogén, és bőrdaganatot állapítottak meg nála.
Na, ez nagyon izgalmas és érdekes, és a te esetedben ezt a vizsgálatot, amikor elvégezted, van-e lehetőség ellenőrzésre, tehát hogy másfajta módszerekkel ellenőrizni, ugye a mai emberekkel kapcsolatban lehet tudni, hogy mi mit jelent. Hogy az ókorban, 2000 évvel ezelőtti esetben ugyanúgy, vagy pedig valamilyen módosítással alkalmazható-e?
Én úgy látom most, hogy az, amit én állítottam ebben a vizsgálatban, az bizonyítást nyert. Hiszen előzőleg voltak feltételezések, amelyeket velem nem közöltek a tudományos oldalról, hiszen az, aki megbízott azzal, hogy a mumia hajszövetét vizsgáljam, ő azért adta nekem ide, mert amikor szeretik volna vizsgálni, legyen az biopsziával, különböző CT-vel, röntgennel, különböző vizsgálatokat csináltak, speciálisan, manuálisan ezen a mumián, akkor nekik volt egy képük arról, hogy hirtelen halt meg a személy, és nem tudják a halál okát. De azzal, ahogyan én most bizonyítom, hogy a kalcium, a magnézium, a nátrium és a kálium, és még sok más olyan anyag, amely együttesen létrehozza specifikusan azt a betegséget, ami mutatja, hogy valóban az ő feltételezésük és az én eredményem, így a biopsziával vagy a CT-vel, amit most már tudunk, teljesen passzol. Ami mit bizonyít? Hát számomra először is azt, hogyha több ezer éves múmiának a hajszövetéből jól látható az összefüggés az ásványi anyagok és az egészségi állapota között, akkor valószínű, hogy a most élő emberek hajszövetéből is, frissen vett hajszövetéből is egészen pontosan meghatározható, hogy sejtszinten miből mennyi van, vannak-e nehézfémek a szervezetben, az ásványok egymáshoz való aránya normális vagy eltérő, és majd ebből jön létre a betegség. És mivel ez előre meghatározhatja egy évre, két évre, már ezekből a mutatókból, hogy milyen betegségekre lesz hajlamos, fájdalommentes, hát én úgy gondolom, hogy végül is érdemes egy ilyen vizsgálatot, a további múmiák hajszövetén is elvégezni.
Ezzel kapcsolatban még egy kérdés az eszembe jutott, ugye az embereknél, az élő embereknél ez 3 hónapra visszamenőleges. A múmiáknál szintén 3 hónap, vagy esetleg egy kicsit többre is érvényes lehet?
Náluk egyetlen egy dolog a lehetséges. Haláluk előtt 3 hónappal, és ez a haj hosszúságától függ, mi történt velük? Hirtelen haltak meg. Gyulladásos folyamatok voltak-e a szervezetben? A hormonháztartásuk megfelelő volt-e? Esetleg szültek, vagy abban haltak meg? És egy sor más olyan dolgot lehet tudni, amit különben mi már nem tudhatunk meg, mert a halál az beállt. De azt, hogy hogyan élte az azelőtti 3 hónapját, arra nagy mértékben egy egészen tiszta térképet tudnánk felállítani.
A további terveid még hogyan szeretnéd folytatni, illetve milyen lehetőségeid nyíltak Egyiptomban?
Ez valóban kinyitott egy kaput, hiszen ilyen vizsgálat még nem jött létre, és azzal, hogyha visszamegyek, már lehetőségem lenne arra, hogy publikáljam mindezt tudományos folyóiratokba, és a kinti Egyiptom egész területén lévő múmiáknak a hajszövetét föltérképezve, hogy milyen egészségi állapotuk lehetett halál után, egy programot, egy nagyobb projektet hozhassunk létre. Esetleg ennek a úgymond fakultatív vizsgálati módszernek a tanítása is szóba jött, amikor most legutóbb ott voltam.
Hát köszönöm a beszélgetést, időnk sajnos lejárt, pedig még nagyon sok kérdés van itt fölírva, de majd egyszer máskor. És kedves hallgatóinktól búcsúzunk, jövő pénteken ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.